Sok szeretettel köszöntöm Önöket, megérkezett a feleségem, és kezdhetünk. Az első alkalommal, amikor itt voltam Önök előtt, akkor a Szilárd mutatott be engem. Hát ma este én fogom bemutatni a Szilárdot, de azt hiszem, hogy nincs szükség erre. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és bekapcsolódik ebben a Jézus élete sorozatba. A ma esti témát ő fogja bemutatni nekünk, és Jézussal fogunk ma este is találkozni, Jézussal, mint csodatevővel. Kérjük, hallgassuk figyelemmel, hogy Szilárdot.
Köszönöm szépen a bevezetést, és hát örülök, hogy megint lehetek Önök között ebben a jó kis csapatban, jó kis társaságban, és örülök, hogy akár szél, akár bármilyen időjárás, mi itt vagyunk, és a Bibliát szeretnénk olvasni. Ahogy olvashattam mindenki a meghívóban, Jézus mint csodatevő szerepel, de én szeretném, ha nem úgy tekintenénk rá, mint egy csodatevőre, mint egy varázslóra, sőt az előadásnak a célja sokkal inkább az, hogy Jézus csodáit vizsgálnánk meg egy picit olyan szempontból, hogy miért kellenek a csodák, miért kellettek a csodák, milyen szerepe, milyen célja volt Jézus életében a csodák, a mi életünkben egyébként vannak-e csodák, meg milyen szerepe van. Erre is egy picit szeretném, ha választ kaphatnánk, és hát mivel nagyon sok olyan jelenség van, csoda jelenség a Jézus életében, amit hát most itt el lehetne kezdeni boncolgatni, én egyet emeltem ki, akármely menjen. Tehát én ezt szeretném, és ennek kapcsán szeretném a csodákat, Jézus csodáit, a csodáknak a mienségét, szerepét és jelentőségét egy kicsit bemutatni. Előjáróban ugye magáról a csodákról. Hát ha megnézzük a világon, rengetegféle olyan jelenség van, amire egyelőre nincs magyarázat, vagy az ember sejti, hogy van magyarázat, nincs magyarázat, a gabonaköröktől kezdve a Bermuda háromszög rejtéig, a talizmánok, meg mindenféle dolgok. Ugye kétféle alapvető hozzáállása van az embereknek a csodákhoz, meg ezekhez a jelenségekhez. Egyrészt vannak azok, akik azt mondják, hogy hú, ez fantasztikus, ez biztos, hogy így van, itt valami különleges dolog van. A másik véglet, ugye pedig, akik azt mondják, hogy ez mind valami szentfényvesztés, ilyen nincsen, racionálisan kell az élethez hozzáállni, biztos van valami magyarázat, valami emberi machináció, meg lehet azt magyarázni, csak esetleg mi nem értjük, nem tudjuk, de biztos van valami. Tehát ez a két véglet mondjuk, aki mindent elvisz, akármi történik, és csodásnak gondol olyat is, ami tényleg fizikai szükségszerűség, vagy törvényszerűség, a másik végletnek, aki abszolút nem foglalkozik a csodákkal, és úgy véli, hogy ez mind valamiféle sarlatánság, vagy becsapása az embereknek. Na hát, ha megnézzük nem ezekre fel akarom foglalkozni, a bibliai csodákkal és Jézus csodáival, ha megnézzük a Bibliában a csodákat, akkor itt öt fő jellemzőt írtam ki, hogy milyen célt szolgáltak, és miért vannak, milyen csodák vannak. Egyrészt a Bibliában, ha megnézzük, ugye hát szokatlan jelenség, ezt mindannyian látjuk a bibliai csodákkal kapcsolatban, és félelemmel vegyes tiszteletet, csodálatot keltenek, ott van az égő csipkebokor, a vízenjárás képessége, ugye ezek nem mindennapi jelenségek, hogy fizikailag ez hogyan lehet, meg hogy nem lehet, hát nem tudom, vízen járni próbálta valaki. De úgy, hogy működött-e, úgy, mint Jézusnál, vagy Péter apostolnál, mert neki is ment egy darabig. Szóval azért az ember elkezd gondolni, hogy nem csak valami illúzionista mutatványról van szó, hanem valami több ennél. Tehát valami azért csak van, tehát egyfajta ilyen láthatunk. Mi az, amit ezek bizonyítanak? Mi a célja a bibliai csodáknak? Nem önmagukban állnak ezek a csodák, hanem Istenre mutatnak minden esetben. A céljuk a csodáknak az, hogy fölhívják az ember figyelmét arra, hogy van valaki fölöttünk. A aki fölött áll a természetnek, fölött áll az egész világmindenségnek, ami jól behatárolt életünknek, és ő úrrá tud lenni mindenen. Mindenen. Azokon a jelenségeken is, amiket mi nem tudunk úrrá lenni. Hát gondoljunk például, amikor vihar van a tengeren, Jézus életéből, és ugye a tanítványok majdnem elsül a hajó, oda mennek Jézushoz, hát elveszünk, mester, csinálj valamit. És Jézus azt mondja, csend, és akkor rácsodálkoznak, hogy ki ez? Kicsoda ez? Még a szén is engedelmeskedik neki? Hát pont ez a lényege a csodának, hogy föltegye az ember a kérdést, kicsoda ez? Kicsoda van fölöttünk? Hogy van egy Isten fölöttünk a csodák, erre valakire mutatnak, nem úgy önmagukban, hogy hú, de klassz dolog, és jó lenne nekünk is ezt csinálni. Ha valaki csak idáig jut el, akkor nem érti meg a Bibliát. Tehát a bibliai csodáknak a lényege az, hogy az Istent lássuk meg. Hát tükrözik az Istent, ugye mivel Isten jó, a csodák is az ő jóságát támogatják. Ugye most ilyenkor jöhetne valaki és mondhatná, és mi van a vízözönnek? Hát ott emberek vesztek el. Mi van Szodomára és Gomorával? Hát ott meghaltak az emberek. Hát akkor egy város eltűnt teljesen, hát akkor ez a csoda, ez jó. Kinek jó? Hát aki a bűnben él, annak nem jó, mert az elpusztult. Aki gonosz volt, és kizsákmányolta a másikat, ugye erről olvasom Noé korából, például a vízözön előtt, hogy állandóan gonosz gondoltak az emberek, egymást ölték, és az Isten közbeszólt, megmentette az ártatlanokat. Hát az ártatlanoknak jó, a bűnösöknek nem. Kinek jó az Isten ítélete a világ végén, amikor lezárja majd a bűntörténelmét? Ki az, akinek jó? Ki az, aki ezt várja? Én szeretném már, én várnám, mert nem lenne ennyi fertőző betegség, nem lenne ennyi szenvedő ember, végre valahára nem lenne elmúlás, hanem Isten országában lenni. Persze, aki nem ezt, nem ebbe a hídbe van, hanem ő szeretne kárt tenni a másikba, az nem várja. Ilyen, tehát ez nézőpont kérdése persze, de most beszéljük a hívő szemszögből, és azt látjuk, hogy Isten jóságát támogatják a csodát. Az ő igazságát bizonyítják, hogy itt több igehelyet is ki lehetne írni, Isten egy szolgája által mutatja meg, a próféták által mutatja meg sokszor a csodákat, és a csodák mindig meghatározott céllal történnek, és Istent dicsőítik. Hát ezt láthatjuk majd Jézus csodáival kapcsolatban is. Tehát ott is megvan a célja azoknak a csodáknak, amik történnek. Ugye mi az elsődleges célja Jézus életében a csodáknak, és már így előjáróban elmondhatjuk, az, hogy meglássuk, hogy Jézus nem csupán ember, hanem az Isten fia, akit elküldött erre a világra, az egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Nem csak egy tanító, nem csak egy csodatevő, nem csak egy gyógyító, hanem az Isten fia. Ő a messiás. Ugye, amikor keresztelő János ott van a börtönben, ezt az igét írtam ide ki, akkor hát benne is fölmerülnek a kérdések, elküldje a tanítványait, hogy kérdezzék meg Jézust, hogy akkor te vagy az, akit vártunk, te vagy a messiás, kicsoda vagy te, ugye a tanítványok is ezt kérdezték a hajóban, hát kicsoda ez, hogy még a szelek is, kicsoda vagy te, és így olvassuk, Jézus ezt felelte nekik, elmenvén mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok, hallottatok, vakok szemeik világát veszik, sárkák járnak, poklosok megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, szegényeknek prédikáltatik az evangélium, és János ebből megértette, hogy Jézus a messiás. Hogyan értette meg? Miért értette meg? Mert ez volt megjövendőlve a messiásról. Ézsaiás, Jeremiás és a proféták megjövendőlték, hogy ilyen jelek fogják követni az igazi messiásnak a megjelenését. És keresztelő János tudta, hogy akkor Jézus a messiás. Hogyan tette a csodáit? Ugye sokan, akik a módszereket és a módszerekben látják a lényeget, hát azok tévútra mennek, még keresztény körökben is. Nagyon sokan elvesznek így a módszerben, a csodákban, a gyógyításoknak a módszerében. Ha megnézzük, Jézusnál nem a módszer a lényeg. Ugye keresztény közösségekben is sok helyen láthatunk ilyet, hogy hát a kézrátevés. Ráteszik a kezét valakire, az eldől, stb. Biztos hallottunk ilyet, láthatunk ilyeneket, és hogy hát a kézrátevés. Na de ha megnézzük, Jézusnál nem ez a lényeg. Hát valakire nem is tette rá a kezét, csak szólt. Ugye százados szolgája, menj hozzá, meggyógyult a te szolgád. Nem is ment el, meg se érintette. Valahol, ugye azt olvasok az egyik raknál, földre köpölt, nyálából sárt csinált, rákente a sarat a vak szemeire. Hát ezt miért nem gyakorolják, ugye föltehetjük a kérdést. Ezt a módszert miért nem kapták fel annyira, lehet, hogy nem annyira buszusos. Ugye? Tehát ha a módszernél leragadunk, akkor valamit nagyon nem fog megérteni. Akkor nagyon nem értjük meg. Jézusnál nem a módszer a lényeg. Nem egy ilyen skatujába van, és ő csak ebbe tud mozogni mennek. Minden lehetséges. Minden hogyan tud gyógyítani. Úgy is, hogy el sem megy. Úgy is, hogy rá sem néz. Úgy is, hogy lehet, hogy nem is szól. Neki semmi sem lehetetlen. Tehát Jézus csodáinál ne a módszernél ragadjunk le. Szoktuk mondani, ugye, hogy hát ha mi élnénk ezzel abban az időben, ó, hát akkor mi biztos nem úgy viselkednénk, mint a tanítványok, nem úgy élnénk, mint azok az emberek, mert hát ha mi látnánk a csodákat, akkor mi hinnénk, nem? Hiszen ha látok. Szoktuk ezt hallani. Ezt én mondani is. És ha megnézzük a Bibliát, hát ők aztán rengeteg csodát láthattak, főleg ez a város, Kapernaumnak a romjait láthatjuk a képen. Hát a legtöbb csodája Jézusnak itt történt ebben a városban. Tudunk említeni néhányat? Ki az, aki emlékszik csodákra? Genezáretó partján vagyunk. Kánát majd egy picit, igen, az nem Kapernaum, az egy másik város, de Kapernaumban, ebben a városban.
Kislánya,
Jézus lánya, igen, földtalán. Közben, miközben mennek a házhoz, van egy vérfolyásos asszony, az is meggyógyul. Aztán itt van az az eset, amikor négyen megbontják a tetőt és leengedik a barátjukat Jézus lába elé. Aztán Péternek az anyósa is itt lakik Kapernaumban, ő is meggyógyul. A kapernaumi százados szolgál is itt ebben. Ez rengeteg. És még, ami nincs följegyezve a Bibliában, csak így gyűjtőleg van benne, hogy rengeteg csodát tett. Itt a rokonsága az övéi között, ugye Jézusnak ez volt az a hely, ahol a legtöbbet tartózkodott, és nagyon érdekes a megjegyzése Márk evangélistának, nem tehet ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyítja meg, rájuk vetvén kezeit, és csodálkozik azoknak a, nem a hitén, a hitetlenségét. A csodák nem szülnek hitet. Hát ezek szerint nem. Ezek szerint a hit az nem a csodából fog fakadni. Én látok egy csodát, és hú, rögtön hiszek. Ott van például Lázár feltámasztása, ami szerintem egy elég nagy dolog. Még ha ma élnénk át, akkor is egy hatalmas dolog lenne, ha saját szemeinkkel látnánk. Egy 4 napos halottról beszélünk, már szaga volt, így írja az evangélium, már bomlásnak indult, eltemették, Jézus föltámasztja Lázárt, tudjuk, az kijön a sírból saját lábán, és János evangélista egy apró megjegyzést ír oda, és úgy írja, hogy és sokan hívének benne. Hát én ezt a mondatot egy picit úgy elgondolkoztam, hogy sokan hívének benne, nem mindenki. Az ember ezt várja, nem? Hát egy halott föltámad, akkor ott mindenkinek hívővé kéne lennie. Hiszen ha látom alapon. És mégsem. A hit nem vezet csodához. Illetve a csoda nem vezet hithez. A csoda nem vezet automatikusan hithez. Az valami másra épül és másonnan indul el. Sokan úgy tekintettek, és lehet, hogy ma is sokan úgy tekintenek Jézusra, Istenre, mint egy csodatevőre csupán. Még talán keresztény közösségben is előfordul ez a fajta szemlélet, hogy Isten úgy kezeljük, mint egy csodatevőt. Baj van az életemben, elmondok egy varázs mondatot, mondjuk így imád, és akkor rögtön csoda lesz. És ha nem, akkor ha nem Isten fia, akkor úgy vagyok, mint Heródes. Emlékszünk Jézus, amikor kihallgatni, viszik Heródes, ez ő nagyon megörült. Végre találkozik Jézussal, mert sok időtől fogva kívánt őt látni, mivel sokat hallott ő felőle, és reményné, hogy valami csodát fog látni. Hú, de jó, valami csodát fogok látni. És mit látott Heródes, mit hallott Heródes Jézustól? Mit mondott Heródesnek Jézus, valaki emlékszik az evangélium leírására? Semmit. Egy szót sem szólt. És ugye Heródes nagy bűvel küldte vissza Pilátushoz, hogy nem tudom vele mit kezdeni, csinálj vele valamit, te elkoly. Pilátussal beszélgetett Jézus, de Heródeshez egy szót sem. Egy szót. Nem szolgálta ki az ő csodaváró dolgát. Lehet, hogy talán a miénket is néha ezért nem szolgálja ki az Isten, mert ő nem így akar a mi életünkbe ott menni. Amikor elvárjuk, hogy hát akkor most jó, ismerj, most az, csinálj valamit, ha nem csinálsz valamit, akkor megyek valaki más csoda terület, nem? Hát ha ilyen a hozzáállásom, akkor valami baj van velem. Jézus nem ezért tesz csodákat, nem azért, hogy az ember kényét, kedvét kiszolgálja. Jézus beszél arról is, hogy ugye a hit nem a csodák, hanem a hit fog megfogyatkozni, amikor ő visszajön erre a földre. Ugye, amikor az ember fia eljön, vagy talál egy hitet a földön, mert ugyanakkor a hit megfogyatkozik, de a csodák nagyon meg fognak szaporodni. Jézus fölhívta a figyelmet több helyen erre a Bibliában, hogy minél jobban odaérünk a véghez, az ő visszajöveteléhez, egyre több hamis Krisztus lesz, sokakat félrevezetnek, hamis proféták támadnak, nagy jeleket és csodákat tesznek, ha lehet még a választottakat is elhitessék, a csodák szaporodni fognak. A kérdés kiáll a csodák mögött. Melyik erő áll a csodák mögött? Hiszen tudjuk azt, hogy nem csak az Isten tud olyan természet fölötti dolgokat tenni, amit mi nem értünk, földi emberek korlátozott elmével rendelkezünk, de vannak más lények, Biblia elbeszél róluk, az ördög és démonjai, akik bizony megjelennek, és mindenféle hamis erő megnyilvánulást jel, és csoda kíséri majd ugye az ő megjelenésüket, amerre mennek. Persze el fognak pusztulni. Na, hát ennyit bevezetőként a csodákról. Hogy volt, mint volt, milyen jelentősége van. És azért is választottam Kánát, és kiragadva ezt a csodát, a Kánai mennyező csodáját, hiszen ez volt az első csodája Jézusnak, amit Kánába tett. János evangéliumában van benne a történet, egyedül ő jegyzi le. Tudjuk azt, hogy a különböző evangéliumok különböző módon mutatnak be valamit Jézusból. Máté úgy beszél Jézusról leginkább, mint hogy a zsidóknak akarja bemutatni, mint Isten fiát. Rengeteg olyan kifejezést, hebraizmus használ, amit a zsidók értettek. Már ugye a legősibb evangélium, mit szoktuk nevezni, ő az alapokat írja le, amit aztán felhasználnak a többiek is. Lukács, tudjuk azt, hogy ő nem szemtanú, ő utólag járt utána Jézus életének, a történéseinek, és ő így próbálja összeállítani, nem csak zsidóknak, hanem mindenkinek, pogányok is megértsék. János evangéliuma pedig leginkább a személyes Jézus alól személyes találkozásokra épít, illetve Jézus szeretnék úgy bemutatni, mint ami személyes megváltó, ami személyes messiású. És ha elkezdjük olvasni János evangéliumát, fölfedezhetünk Jézus messiási voltát igazoló két jegyet, és a Kánai mennyegző kapcsán olvashatjuk azt, hogy ez az első jel, csoda, amit Jézus tett. Tehát miért történik meg a Kánai mennyegzőnek a csodája, vagy látni fogjuk, nem azért, hogy hát egyik anyagból másik anyagot hoz létre Jézus, és fú, de jó, ennél azért többről van itt szó, és jó, el lehet vitatkozni, bor, húst, stb. Sokan leragadnak itt, de nem ez a lényeg. A lényeget nem értjük meg. Mi a lényeg? Majd látni fogjuk, hogy ezt a jelet valamiért tette, valamit bemutatott ezáltal. És egyébként minden csoda ezt akarja bemutatni. Ha megnézzük, tehát ugye Genezáre tó, Kapernaum, Kána egy picit távolabban, Názáret, hát a térkép egy kicsit elnagyolt, tehát egy kicsit azért közelebb van, Názáret és Kána szinten már összenőtt, mint egy olyan 10 kilométer távolság a két település között. Názáret sem volt Jézus idejében egy nagy település, hát Kána még kisebb falu volt, és ide hívták meg Jézust az ő tanítványaival együtt egy mennyegzőre. Ha ma elmegy valaki Kánába, két templom áll, nem ott, ahol a mennyegző volt, tehát azt ugye nem tudjuk, hogy pontosan hol vannak ezek a helyek, de két templom áll annak az emlékére, hogy itt, ezen a településen történt ez a csoda. Az egyik egy görög-keleti templom, ha bemegy az ember, érdemes megnézni, ugye magának a homlokzaton ott van a kánai mennyegzőn történt csodának a megjelenése, belül pedig hát a görög-keleti ikonok, festmények, őket csodálhatjuk meg. Ennek a szomszédságában van más jelentőség a egyébként a görög-keleti templomnak nincs. Szemben a ferences templommal, ami szemközt van ebben a másikkal, azért jelentősebb a ferences templom, bár 1900-as években építették ezt is. Ugyanakkor, amikor építették, az alaksorban föltártak az első századokból származó, első-második századokból származó épületmaradványokat, és találtak meg ilyen kővedreket, úgymond, olyan tartó edényeket, amik rituális mosakodásra voltak használatosak, és hát lehet következtetni arra, hogy ha nem is ezeket, de hasonlókat használhattak itt az esküvőn is. Ugye, ha bemegyünk, akkor hát rögtön az oltárnál is, ugye, ha megnézzük, ez a hat edény az, ami utal arra a hat kővederre, bár majd fogom mondani és mutatni, hogy hát azért nem így néztek ki, és nem ekkorák voltak. Ugye a magyar fordításban úgy, hogy kővedör, vagy kőveder, de hát az, ugye, ha vödöröt olvasunk, mire gondolunk? Hát egy ilyen kis vödör, és megyünk, na. Majd látni fogjuk, hogy nem ez, és a mértékegységet is majd, hiszen itt a Biblia megadja, hogy mekkora az űrtartalma, hát látni fogjuk, hogy nem tízlikerről beszélünk, egy kicsit többről beszélünk. Mert itt van, ha lemegyünk az alaksorba, ugye a 4. századból, 3.-4. századból van egy mozaik felirat, ami érdekes lehet még, és ott lent látható egy ilyen kővedret hagytak itt, a másikat múzeumba vitték. Hát ez körülbelül idáig ér az embernek, tehát egy kicsit nagyobb, mint ez a hagyományos vödrünk, és hát valóban az űrmérték, amit a Biblia is megad, tehát ezt támasztja alá, ezt lehet megnézni. Érdemes egyébként elmenni, ha elmegy valaki, és ugye nagyon sokan turisták a világ minden részéről érkeznek ide, amikor mi egy alkalommal voltunk valamelyik zarándok csoporttal, nem emlékszem melyik évben, akkor rengetegen volt, akik távol keletről jöttek, ami 40-50 házaspár, és hát azért jöttek el Kánába, hogy itt újítsák meg a házasságukat, vagy itt kössenek házasságot. Hát szerintem a kor alapján arra satszoltunk, nem mentünk oda megkérdezni, csak bekukkantottunk, egy szertartás volt, tehát inkább az lehet, hogy megújították a házasságukat, tehát sokan jönnek ide. Aztán, ha valaki elmegy Kánába, érdemes megkóstolni az itteni bort is. szeszes formában és illetve alkoholmentes formában, tehát plusz formában is lehet kapni. Érdemes azért megnézni, hogy hova megy be az ember, sok ilyen kis bolt van, és vannak olyanok, akik ma is Jézus módszerét ez hasonlóan próbálnak meg. Igen, a vízt változtatják, borrá akartam mondani. Szóval, hogy érdemes megnézni, hogy ezért hova megy be az ember. Csak ők nem úgy csinálják, mint Jézus, hanem más módszerekkel. De lényegében vizet adnak el, és hát borként. Na hát, mit olvasunk, és akkor nézzük meg az evangéliumot. És ebből szeretném, ha ugye tanulságokat kiemelnénk, és a csodákkal kapcsolatban egy picit elgondolkoznánk. Így olvasok János evangélium a második fejezetéből. Harmadnapon mennyegző volt a galileai Kánában, ott volt Jézus anyja, és Jézus is hivatalos volt a mennyegzőre a tanítványaival együtt. A legelső dolog, amit én szeretnék kiemelni, Jézus bárhova hívták, mennyegző, vacsora egy vámszedőnél, vacsora egy farizeusnál, bárhova hívták, Jézus mondott el nemet. Mondott el nemet. Ha őt valaki meghívja, akkor ő elmegy. Akkor ő el fog menni. Ez a legelső, amit én szeretnék kiemelni ebből a történetből. Hogy Jézus elmegy, ha mi hívjuk, ő jön mi fog. Ő jön mi fog. Ő jön mi fog. A második dolog, ja, még egy picit, ugye Veronézőnek a képe, festménye lehet, hogy ismerős lehet sokaknak, vagy találkozhatunk már vele. Nem tudom, hogy mi az, amit megfigyelhetünk, csak egy kis műveldés történeti kitekintés. Kicsit kinagyítom a képet. Most persze vonatkoztassunk el a reneszánsznak az ábrázolása, ugye ruha, hangszer, stb., hogy hát a reneszánsz dolgokat viszi bele az alkotó, de mi az, amit megfigyelhetünk? Hol van Jézus? Jézus a központban van, ugye? Tehát holott ezen a mennyegzőn valószínűleg nem ő volt a központban, sőt biztos, nem ő volt a központban, hanem a mennyasszony és a vőlegény volt ott a központban, Jézus a vendégek között volt, a rokonság között volt, de nem a központban. Miért így ábrázolja? Egyébként nem csak Veronéze, hanem nagyon sok, akár korabeli reneszánsz, barokk, korábbi, későbbi alkotó is így ábrázolja a Kálvin mennyegzőt, miért Jézus helyezik a középpontba, mert szeretnék megjeleníteni valami nagyon fontos dolgot, hiszen a mennyegzőnek a képe a Bibliában az tovább megy, az nem csak itt jelenik meg, hanem megjelenik Jézus példázataiban úgy, mint amikor vissza fog jönni, ugye a mennyegzős lakomának a példázata, a király mennyegzős vacsorájának a példázata. Ez például az, amikor Isten visszajön és magához veszi az ő egyházát, hiszen ki a mennyasszony, Jézus a vőlegény, még így beszél róla Pál apostol is, és az egyház pedig a mennyasszony, amikor a kettő egyesülhet, János apostol jelenése könyvében, hogy mondja, elkészült a bárány mennyegzős vacsorák. Fölkészült a mennyasszonya is. Az üdvözültek. Meg ő is így beszél. És ezért ábrázolják így az alkotó, hogy egy picit szeretnék megláthatni velünk a kánai mennyegzőn túl egy másik mennyegzőnek a képét. Annak az utolsó mennyegzőnek a képét. Jézus itt kezdi a szolgálatát, és azon a mennyegző, tehát van egy első mennyegző, meg egy utolsó. Tehát próbálják ezt az alkotók egy picit megláthatni belül, csak egy kis kitekintés volt, ez ilyen hosszú zárójel, vagy nagy zárójel volt részemről, de most már beleláthatjuk mi is az összes mennyegzőt, a jelképes mennyegzőt is, ha látunk ilyen festményeket, vagy műalkotásokat. Azt olvassuk, hogy ott vannak ezen a esküvőn, folytán volt a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Máriának a szerepe itt és példája szintén tanulság lehet számunkra. Nem érdekes az, ahogy Egyébként mi az, amit tesz legelőször is? Nyitott szemmel jár. Észleli azt, hogy valami szükség van. Észrevesz. Biztos, hogy Jézus is észrevette. Egy picit Mária, amikor azt mondja, nincs boruk, persze, csak észrevesz egy dolgot, egy hiánynak a meglétét, hanem próbálja jelezni Jézusnak, hogy
tenni kellene
valamit. De mégsem érzem benne azt az erőszakosságot, amit hát sokan azért elkövetünk néha az Istennel szemben, hogy most már csinálj valamit, Uram, már nem bírom tovább. Tehát nem mondja meg Mária azt, hogy na, akkor mit csináljál? Persze, lehet, hogy benne van egy picit, hogy szeretné már, ha valami történne. De mégiscsak én azt szeretném meglátni, hogy igen, Mária észrevesz valamit. És mit felel Jézus? Tudom, a fordításokban néha nevet olvassuk. Hogy van a régi károli fordításban? Hogy mi közöm hozzáló asszony, valami ilyesmi fordítás, teljesen hibás egyébként a fordítás. Az ott lévő hebraimus nem tudja lefordítani a fordító, azt kell, hogy mondjam. Mert mi ez nekem és mi ez neked, ha szó szerint lefordítanám. Hát ugye ezt a nyelvi fordulatot, vagyis mi közünk ehhez, nekünk. Nekünk mi közünk ehhez. Még nem jött el az én óra. Persze ugye Mária miért teszi szóvá, rokonságba lehettek a meghívottakat, és azért nem tudom, milyen dolog az, ha valaki meghív vendégeket, és nem tud mit adni nekik. Hogy éreznénk magunkat? Az kellemetlen, nem? Egyrészt számunkra is, másrészt biztos majd megmondják, hogy hú, hát milyen felelőtlen ember, tudta, hogy ennyien el fognak jönni, nem készült, hogy lehet ilyet csinálni, ha egy esküvőt szervez ma valaki, az kiszámolja, nem? Meg minden még többet is, nem, hogy kicentézi, hát hogy lehet ez, hogy ennyire nem képesek. És azt mondja, mi közünk ehhez az asszony, még nem jött el az én órám. Miért, hogy nem jött el az ő órája? Jézus életét, ha megnézzük, 33 és fél évet élt emberként itt a Földön, emberi alakban, emberi formában itt a Földön. Ennek nagy része mivel telt? Amivel nekünk is dolgozott az ácsműhelyben, élte a hétköznapi életet, nem tudunk róla, tehát a Biblia nem írja le. Van egy jelenet ugye a születés, van egy másik jelenet, amikor elviszik, bemutatják a templomba, bar mitzvája van, tehát a felnőtti avatáson, 12 éves korában, semmi. 30 éves koráig nem tudunk róla, hogy hova ment, kikkel barátkozott, hogy merre járt, kirándult, lemente a Genezáret tavához és fürdötte egyet, aztán hazament, vagy hogy élte a mindent, nem tudunk semmit. Ugye az ő élete az minden pillanatában úgy alakult, ahogy a proféciáknak voltak mondani. Nem előbb, nem később kezdett el tanítani, nem előbb és nem később keresztelkedett meg János által. Minden akkor, amikor kellett, amikor eljött az idő teljessége, akkor küldte el Isten az ő fiát. Nem előbb, nem később. És Jézus is mindent így tett. Nem halt meg előbb, bár voltak kísérletek, hogy megöljék. Tudjuk azt, Názáretben is egy alkalommal meg akarták ölni, le akarták lökni a hegyről, és mit olvasunk, mi történt? Jézus eltűnt. Mert még nem volt itt az idő. Annak meghatározott ideje. Húsvétkor kellett meghalni. Miért húsvétkor? Szabadulás ünnepe. Nem véletlen. Mert az a szabadulás, meg az új szövetségi szabadulás megint csak összekapcsolódik. Nem előbb, nem később. Nem egy másik ünnepen, azon az ünnepen. Ezt Isten beleprogramozta a zsidó népbe. Szerette volna a megáltást. Jézusnak az órája még nem jött el. Fölteszem a kérdést. Lehet, hogy amikor nem történik azon a csoda az én életemben, akkor lehet, hogy még nincs itt az ideje. Lehet, hogy nekünk is várnunk kell bizonyos esetekben, amikor betegek vagyunk és nem gyógyulunk meg azonnal egy imára, kettő, háromra, vagy egyáltalán, mint Pál, háromszor könyörögtem az Isten, vegye el az én testemből a fölist. Volt egy válasz az Istennek, elég még ez az én kegyelmem. És nincs oda. Nincs oda. Hogy el tudom ezt is hordozni? El tudom ezt is hordozni? Ebben az esetben Jézus mégis tesz csodát. Mi közünk ehhez? Ez nem a mi gondunk, nem a mi dolgunk, de mégis Jézus megteszi. Tudja ezt Mária is, és ez egy fantasztikus mondat, ami Jézus minden csodájára igaz. És Mária így kimondja. A szolgáknak mondja Mária, tegyetek meg mindent, amit mond. Fantasztikus mondat. Elkezdenék elemezni Jézus többi csodáját. Csodálatos halkogás. Kenyérszaporítás. Az összes többit. Ha Péter nem fogad szót Jézusnak, hogy evez a mélyre, és nem megy be, van egy csodálatos halkogás. Pedig Jézus meg tudta volna tenni úgy is, hogy kiugrálnak a halak a partra, vagy rögtön ott vannak már a hálóba, vagy nem tudom, amiket ott fordozgattak, meg tisztítgattak. Sőt, már ott sült halként van a... De mégis nem. Akkor lesz csoda, ha megteszed azt, amit Isten mond. Ez minden csodára igaz. Az embernek is van része. Ha az a kisfiú, akinek ugye a kenyérszaporításnál elkérik a kenyeret meg a szárított halát. Ha azt mondja, én nem adom oda. Én nem adom oda. És senki nem ad. Sőt, tanítványok, amikor Jézus azt mondja, vigyetek az embereknek, azt mondják a tanítványok, mi nem megyünk, nem viszünk. De ott van, az embernek is része van a csodába. Bevonja az ember Jézus a csodába. Itt is a szolgáknak kellett tenni. Ha a szolgák azt mondják, hogy mi pedig nem csinálunk semmit, akkor nincs kárnai mennyegyű csoda. Holott mi, hogy szeretnénk a csodákat az életünkben? Körülbelül. Tehát nekem semmit ne kelljen, Uram, csinálni. Én itt ülök, nézlek, és majd te teszed a csodát. Én nekem ne kelljen menni, megmozdulni se kelljen. Ugye? Szeretnék lefogyni. Szeretnék így ezt csinálni, azt csinálni. Csak ne kellene mozogni, Uram, így valahogy úgy faragjál le, vagy valami, nem? De így vagyunk. Sajnos ilyenek vagyunk. De nem, ezért sem működik. Ezért nem működik. Ha te nem teszed meg a te részedet, nincs oda. Ennyire egyszerű a történet. Fantasztikus mondat, amit Mária kimond. Cselekedjétek, tegyétek meg mindent, amit mond. Kérdezzük, ezt vigyük el, ha más nem viszünk el, Máriának ezt a mondatát, mert nagyon is rátapint a csodák. Az ember hozzájárulása szükséges a csodálkozni. Már itt van, ugye volt 6 kőbe, de elhelyezve a zsidó tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe 2-3 métréta fér. Én kiírtam a Biblia lexikumból, a métréta az 40 litert jelent, egy kicsit több, mint a művözrünknek a szűzmértéke. Ugye ha korsonként 2x40 litert számolunk, mert ugye hogy írja, 2-3 fér bele, tehát 80-100 liter fér bele mondjuk, hát ha olyan nagyon szüke számú, 500 liter víz. 500 liter víz, az nem kevés. Belegondoltunk már? És 500 liter bor. Belegondoltunk már? Azért nem kis mennyiség, nem? Jó, tegyük hozzá, akkor azért az esküvő nem egy napig tartott, meg nem fél napig tartott, egy kicsit több napig tartott, na de akkor is először is ezeket meg kellett tölteni. Mennyi idő alatt fordunk meg, tehát ha most azt mondanánk nekünk, hogy 500 liter vizet, légy szíves, menj el és fordjál ide. 500 liter vizet. Ha ilyen kis vödrökkel számolunk, 10, akár hány forduló? Hány forduló? Egy embernek, két embernek? Szerintem lehet számolgatni. Izzadni kellett. Bocsánat, a csodáit izzadni kell, ezt mondom. Péteréknek is izzadni kellett, be kellett erezni a mélyre. És az összes többi csodánál, menj, mutasd meg magad a papnak, menj be a Siloám tavához. Ha nem mész, akkor nem lesz csoda. Te tudod, a lehetőség a te kezedben van. De nélküle nem fog csoda történni. Neked is meg kell tenned a részedet. Százados elment Jézushoz, a szolgáló ügyébe. Aztán hazavat lovagolt. Őnek is ez idő, minden, ez így működik. Minden csodánál így van. Hány forduló lehetett? Megtöltötték színűti. Megtöltötték, majd utána a vendégeknek kellett tölteni. Hát egy forduló így, egy forduló a borra. Hát azért itt ebben volt. Hogy mondjam, menő. Ez így működik. Színűt töltötték, hogy merítsenek, és most merítsetek, és vigyetek a nászmennek, és vittek. Mi ennek az egésznek a lényege? Ugye sokan elidőznek azzal, hogy hát akkor itt bor van, vagy must van, alkoholos ital, vagy nem. Én nem tudom egyébként Jézusról elképzelni, hogy le akarta itatni az egész násznépet, tehát én ezt semmiképp nem tudom elképzelni. Azért sem, mert a kereszten is, amikor akarták neki, és fölkínálták neki, hogy ez ecettel telite, ilyen borba mártott botot, rongyot, nem fogadta el, tehát ő át akarta élni józanul, teljes mértékben józanul a szenvedést, még azokat a pillanatokat is, hát nem olyan az örök pillanatai, de nem ez a lényeg. Nem tudom, hogy azon megütköztünk-e, hogy milyen víz és milyen edény. Hogy? Mire használták ezeket az edényeket? Ez nem étkezési célra volt. Ez nem étkezési célra volt ez a dolog. Ezzel miért nem szoktunk megütközni? Ez szerintem sokkal nagyobb probléma, de egy sokkal nagyobb tanítás. Mert ebből a úgymond koszos piszkosból mi kerül ki? Nem, hogy tiszta, a legjobb. Hogy a legjobbat, ugye a más nagy majd ezt fogja mondani, hát a legjobbat a végére tartogatta? Hogy lehet ez? Mit akar ezzel Jézus üzenni? Rögtön az első csodájával. Mit akar elmondani? Ott van az ember a legmocskosabb állapotában, jön Jézus, és mivé fogja változtatni az ember? Mit csinál a koszosból? Mit csinál belőlünk, akik a bűnben mocskosak vagyunk? Olyanná válunk, mintha soha nem követtünk volna a bűnt. Ezt akarja bemutatni ezzel a csodával. Nem az, hogy ő képes a víz nevű folyadékból csinálni valami más nevű folyadékot. Ha valaki csak ennyit ért meg ebből az egészből, akkor nem érti a lényeget. Mert Jézus itt bemutatja a megváltást. Mint minden csodában. Ott van Jézus csodáiban, ott van ő az Isten fia, és hogy miért jött el. Hogy megváltson, hogy megtisztítson, hogy tökéletessé tegyen, hogy megmentsen bennünket. Nem csak a földi körülményekbe akar itt, hogy jaj, de jó csoda, úgy milyen csoda történt, jó, megyünk tovább. De nem ez a, nem. Akkor nem értettük meg a lényeget. Istenre hívják, hogy a csodákat figyelnek. Ő rámutatnak ezek a csodák. Amint pedig megízleli a násznagy, ugye, ahogy említettem, a borrá lett vizet, és nem tudja, honnét van, ugye, hát ha tudta volna, lehet, hogy... Hát ha megmondják neki, hogy az, az ám ott van, amíg a kezedet mostad előtte, meg a lábadat megmostuk a vendégeknek, abból iszol, ha tudnál, na de ő nem tudja, szólítan átmegy a vőlegény, és mondanék ki, minden ember a jóbort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alávalót, te a jóbort ekkora tartogattad. Hát Isten a legjobbat még a végére tartogatja, ha mondjam el én is. A legjobb az még most fog majd a terítékre kerülni, az Isten országába. Én már nagyon kíváncsi vagyok arra az italra, amit ott fogunk inni. Jézus ugyanis az utolsó vacsorán azt mondja a tanítványoknak, hogy nem iszom a szőlőnek a terméséből addig, majd ott az Atyám országában. Hú, én már nagyon kíváncsi vagyok, milyen szőlő teremhet ott, és milyen lett annak az íze, az az ital. Nem tudom, hogy valaki kíváncsi rá, én már igen. De biztos, hogy a legjobb, és ezt nem is tudom. Na, itt látható a történetnek a vége, és ez mondja el, hogy mi az egésznek a lényege. Ugye ez az első, ezt az első jelt a galileai Kánában tevé Jézus, tehát ez volt az első jel, messiási jel, így mondja János, mit mutatott meg? Nem az, hogy ő csodatevő. Csodának nem ez a lényege. Nem maga a csoda a lényeg. Nem az a lényeg, hogy mi történik. Nem a mi történik a lényeg, hanem hogy ki tesz bármit is. Ki csoda Jézus. Megmutatta az ő dicsőségét, és hívének benne az ő tanítványát. Mi ez a dicsőség? Már csak ez a kérdés. Mi az a dicsőség? Volt egy ember, a Biblia ír róla, aki nagyon akarta látni az Isten dicsőségét. Mózes második könyve, 33. fejezete számol be arról, amikor Mózes ott van a hegyen, akkor ezt kérje az Istentől, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. Nagyon akarta látni. És Isten azt mondja, hogy jó, megmutatom neked az én dicsőségemet, hogy milyen vagyok. Könyörülök. Mi az a dicsőség? Mi a dicsőség? Az Istennek a valója. A lénye. Kicsit a hátrébb lapoznak János evangéliumában, Jézus imádkozik a Getsemáné kertjében, és ott olvashatjuk a 17. fejezetben, ha Jézus úgy beszél a dicsőségről, hogy én azt a dicsőséget, Atyám, amit tőled kaptam, azt átadtam nekik, hogy ők egy legyenek, mint ahogy mi egy vagyunk. A dicsőség egyé tesz. Mi akkor a dicsőség? Nem a nagyság, nem a glóriát adta át. Mit adott át Jézus a tanítványnak? Ami egyé teszi majd őket. Az Isten lénye, a szeretet. Azt a szeretetet, amit te adtál nekem, én átadtam nekik, és ez fogja őket egyé tenni. Mit mutatott be Jézus a galileai Kánában, a csodában? A dicsőségét mutat, az ő szeretetét, a megváltást, hogy a koszosból a legjobb lesz. Hogy most még mocskos vagy, de mivé válsz az én kezemben? És minden egyes csoda ezt mutatja be, hogy te ember, egy törékeny valaki vagy, de ha az Isten kezébe leteszed az életed, milyen csodákban lehet része? Ha szót fogadsz neki, mit mondott Mária? Mi volt az a fantasztikus mondat Máriától? Minden tegyétek meg, amit ez a lényeg. Egy-két tanulság végezetül, amiről beszéltem. Ha hívjuk, Jézus jönni fog. Mint ahogy ment a mennyegzőre is. Tanuljunk meg kivárni, amíg ő cselekszik. Ne akarjuk azt, hogy hát, mi akarunk most csodát, és most akarunk csodát. Jézus akkor és ott tesz csodát, amikor és ahol ő akar. És ahogy említettem, nem biztos, hogy mindig csodát fog tenni. Lehet, hogy néha azt mondja, hogy elég az én kegyelmem. Most ebben az esetben nem kell csoda, hidd el. Lehet, hogy te úgy látod, hogy most ez lenne a jó, de nem biztos, hogy minden esetben. az ember úgy látja, hogy kívülről, hogy hát igen, most az lenne a jó annak a személynek, ha tényleg meggyógyul. Nem biztos. Nem biztos. Isten az örök élet tekintetében szemlél bennünket, és mi ezt nem látjuk. Nem tudjuk ezeket a mozzanatokat. Nem látunk bele a másik szívének az alakulásába. Ő látja. Bízzuk rá a csodákat. Jézus ugyanakkor általunk akar csodát tenni. Be akar vonni bennünket a csodákba. Nem azt akarja, hogy csak nézzük és tártsuk a szánkat, hogy mi történt, hanem mit mondod, Mária, mindent, amit tesz. Amit mond, illetve amit mond. Azt tegyétek meg. Mindent. Amit mond, tegyétek meg. Jézus a legjobbat a végére tartogatja. És fedezzük fel az ő csodáit, az ő jeleit a mi életünkben is. Végezetül Jelenések könyvében van egy kép. János, amikor arról beszél, hogy Jézus kívül van, és ott kopogtat az ajtón, és szeretne bejönni. Szeretne része lenni a mi életünknek. Itt is mi az, ami kell? Nem töri ránk az ajtót. Csodát akarok? Változást akarok az életemben? Bármiből szabadulást akarok az életemben? Jézus nem fogja megtenni, ha én nem engedem meg. Ha nem hívom meg, ha nem teszem azt, amit mond, amit kér, töltsétek meg a vödröket vízzel, evezz a mélyre, stb. Ha nem teszed meg, ha nem nyitod ki, ha valaki meghallja az én szómat, és itt még nincs még a mondatnak, nem elég meghallani, megint csak, ugye? Ez egy dolog, hogy hallom, hogy mit kéne csinálni. Tudom, hogy mit kéne tennem, hogy lefogjak, nem? Mindenki tudja, hogyan lehetnék egészségesebb, hogyan... Mindenki hallani hallja. Nem, mindenhol lesz szó. Ez kevés. Ha meg is nyitja az ajtót, na akkor megyek be is vele vacsorán. Én szeretnék egy csöndes imát mondani. Hálát adni az Istennek azért, hogy ebben a csodában üzenetet adott számunkra is, és megláthatta velünk is, hogy ő a mi személyes csodátok is. Hajtsuk meg fejünket egy imádat. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük neked azt, hogy téged láthattunk meg itt a Kánai mennyegzőn is, és minden egyes csodában nem magát a cselekményt, nem magát a történést csodáljuk, hanem téged. És köszönjük, hogy ezáltal azt mondod, hogy a te erőd ma sem kevesebb, mert te ma is csodákat viszel végre a mi életünkben is, és akarsz tenni még sokat. Nem csak mi életünkben, hanem másokéban, akár általunk. Lehet, hogy úgy, mint itt, hogy a szolgák hozzájárultak ehhez, hogy hordták a vizet, lehet, hogy nekünk is csak ennyi lesz a szeretünk egy másik ember életében, hogy vizet viszünk neki, nem tudjuk. De kérjük azt, hogy használj fel bennünket. Segíts, hogy mindent meg tudjunk tenni, amit te mondasz. Köszönjük azt, hogy te a legnagyobb dolgot mutattad be a csodáid által. És itt a Kánai mennyegzőn is, a te megváltói munkádat, a dicsőséget, a szeretetedet, hogy te bennünket, akik koszosak vagyunk, piszkosak vagyunk, a legjobb állakítasz át, a legjobbá változtatsz át. Köszönjük ezt neked, és olyan jó lenne már személyesen is elmondani, és szeretnénk. Kérünk segíts, hogy amikor visszajössz, mind ott lehessünk azokkal, akik hálát adnak neked. Amen.
Amen.
Köszönöm szépen a figyelmet. Kérdés van-e?